Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.
Ezen héten itt van minden podcast felvételben, ugye Mário velem, és ez, akkor így összeértem a gondolatokat a mai podcastba, akkor mosolyogtam, mert pont az az ideális környezet, az a millió, amelyikben nagyon sok beszélgetésünk alakult ki, ugye nem tőkepiac embere volt, hanem mint tréner, coach, szervezetfejlesztő, egészen más témákkal foglalkozott, és az volt a közös érintkezési felületünk. Ezért ő merte mindig feltenni annak abból a 11-12 éves gyermek szemszögéből a kérdéseket, a nagyon komplex témákra, és ami aktuálisan zajlik így a piacokra, ez megint ideális arra, hogy bele lehet nagyon gabajodni is, de higgadtan, nyugodtan távolról érteni, elmagyarázni, hogy mi történik a piacokban. Ez az érdekes kihívás. Amikor a legnehezebb, mikor elindul a csorda, az úgynevezett animal spirit, a legnehezebb érteni, kívülről figyelni és érteni, hogy mi történik. És azután ebből, hogy értem, látom, hogy mi történik pillanatnyilag, nem kapkodásból, kapzsiságból rohanni és beugrani a csordába, hanem higgadtan magamat pozícionálni. És ez a legnehezebb is, ha megvan egy stratégia, megvan egy kialakított vélemény bármikor a piacokról, ezt be is tartani. Mert ugye megvan újra és újra ez a nyomás a csordától, hogy de mégis, és vannak olyan napok, amik esetleg erre a mégis érzésre igazat adnának, és akkor nagyon el lehet bizonytalanodni. Ha már valaki spekulálni akar, és ilyen tömegmozgásokba be akar szállni, akkor a legfontosabb az exit. Tehát azon elgondolkozni, hogy tudok abból a témából kiszállni. Ez az egyik legfontosabb, ha már valaki ebbe a rövid spekulációba beszáll, azzal foglalkozni, hogy hol van az ajtó, hogyha a csorda ellenem fordul. Tehát hol tudom a veszteséget, hogy tudom karlátokba tartani? Erre sokszor jön az a kérdés is, hogy de hát akkor miért menjek oda, hogyha veszteségekről gondolkozom, vagy arra gondolkozom, hogy a csorda ellenem fordul, én nyereséget akarok, és nem veszteségekkel foglalkozni. Ez a kérdés az, ami általában azt igazolja vissza, hogy akkor nem érdemes ennek, aki ezt így felteszi, mint kérdést, oda menni a piacokhoz. A tegnap kijöttek ugye az előállító, a gyártó árak. Normális esetben ezek később jönnek az infláció után ki. Most ebben a hónapban fordított, tehát egyszer jönnek az előállító, a gyártó árak. Normális esetben ezek úgynevezett előmutató indikátorok, ezek azt mutatják, hogy milyen lesz a következő infláció elvárás, mert ugye ezek beszivárognak az árakba és az inflációba, de a tegnapi nap ez aktuális helyzetben megint más volt, mert annak ellenére, hogy emelkedtek az árak, visszamenőleg a márciusi árakat korrigálták lefele, itt bele lehetne abba gabajodni, hogy ki nem végzi a munkáját, és hogy lehet ez, hogy ennyire radikálisan a márciusi árakat lefele korrigálták, de minden esetre ezért az erősebb árakra nem nagyon reagált a tegnap a piac, és ma jönnek az infláció számok, az angol piacban ez a CPI, a CPI számok, és ez is érdekes megnézni, hogy ezek hogy jönnek létre. Egy nagyon fontos része az infláció elvárásnak, tehát ez azt méri, hogy az emberek milyen inflációt várnak el a jövőre nézve, és ennek a statisztikai, ennek a számnak a háttérben egy olyan komponense is van, hogy felteszik azt a kérdést az embereknek, hogy mekkora lenne az az albérleti díj, amelyiken a saját ingatlanukat aktuálisan kiadnák. Tehát nem kell kiadjam az ingatlan, csak azt a kérdésezik fel, hogy oké, most a házamat milyen havi bérleti díjjal adnám ki. És ezt mérik folyamatosan, és ennek a változásából lehet azt látni, hogy körülbelül milyenek így a széles piacba az infláció elvárások. De ami mindig mosolyra kényszerít engem, mikor az látszódik, hogy 2024-be például ezeket a számokat úgy mérik, hogy felhívnak telefonon embereket, és megkérdezik, hogy mi a véleményük erről, hogy milyen áron adnák ki a saját ingatlanukat, és ez tart körülbelül 6 hónapot, amíg ezt az elég darabszámú embernek a kérdést felteszik, hogy legyen egy statisztikailag releváns szám, de ez azt is jelenti, hogy az a szám, ami ma kijött, az 6 hónappal ezelőtti kérdéseket tartalmaz és válaszokat, tehát nem nagyon aktuális. És ezt lehet ebből látni, hogy a piac pillanatnyilag megvan arról győződve, hogy a kamatok csökkenni fognak. És ebből is azt látjuk, hogy nem az aktuális kamat szint a döntő a piacoknak, hanem sokkal fontosabb, hogy mi az elvárás a jövőre nézve. Tehát az aktuális kamatszint az egy dolog, az egy tény, de hogy milyen az elvárás, az oda vezet, hogy ez segít investíció döntésekben, mert ugye minden investíció döntés az a jövő kérdése, nem a jelen kérdése. És aktuálisan ezt látjuk, a tegnap J. Powell, a holland központi bank rendezvényén fellépett, és egészen tisztán lehetett érezni azt, tehát hangsúlyozta, hogy high of a lange, tehát magasabb szinten maradnak a kamatok, ahol most vagyunk, de nem az a kérdés, hogy lesz-e kamatcsökkentés, már az a kérdés csak, hogy mikor lesz, és ki lehet érezni szinte, hogy J. Powell már kívánja, hogy végre kamatot csökkenthessen, ha végre olyan számok jönnek, ami neki segít. Az Európai Központi Bank sokkal tisztábban pozíciótálta magát, és júniusra tette ugye a kamatcsökkentési tervét. Ez is érdekes, mert ugye volt olyan kérdés is, hogy na já, az amerikai igazgatósági körnek a tagjai sokkal aktívabban kommunikálnak a piacba, és azt jobban lehet érezni, hogy körülbelül mi a véleményük, ezt Európa miért nem csinálja ugyanígy. Hát, hogyha megnézzük, akkor az Európai Központi Bank tagok is tanulnak és kommunikálnak elég aktívan. Havonta legalább itt is van 3-4 megszólaló, aki kommunikál dolgokat, de mivel a háttérben az európai piac nem akkora, mint az amerikai piac, és egyelőre még mindig a világ tőkepiacát az amerikai piac irányítja, ezért a reakció ott erősebb, hogyha ők megszólalnak, mint itt Európában. Tehát vissza az aktuális piaci helyzethez, ez az animal spirit, amikor elindul, ez egyik oldalról azt mutatja, hogy a piacban megvan mégis a likviditás, és pillanatnyilag összejön két dolog, Bank of America havonta megkérdezi nagy vagyonkezelőket, és ezek sem iskolások, nem most kezdték el a témát, tehát értenek egy picit a dolgokhoz. 245 vagyonkezelőt megkérdez havonta, hogy mi a véleménye, hogy látják a piacokat. Ők összességében pillanatnyilag 642 milliárd dollár befektetett tőkét reprezentálnak. És egy pár dolog látszódik. Az egyik, hogy a nagy alapkezelőknek is aktuálisan a hangulatuk az kint lepez meg, pozitívabb, és annyira erősen befektetésekbe vannak, tehát a befektetési kvótájuk nagyon magas, a cash kvóta nagyon alacsony. Ezt a hétvége után, vagy a Warren Buffett konferencia után is ugye már megbeszéltük, hogy egy páran jelezték, hogy ó, 200 milliárd dollárról ül Warren Buffett, és azt se tudja, hogy mit csináljon a pénzzel. De ha megnézzük a Berkshire Hathaway tőzsdei kapitalizációjához nézve, akkor pillanatnyilag ez a cash arány nagyon alacsony, és ugye ezt látjuk a nagy vagyonkezelőknél is, hogy 4% a cash tartalék, az historikusan nézve is elég alacsony. Ehhez párhuzamosan hozzájön az, hogy elég alacsony a forgalom a tőzsdéken. A múlt pénteken a Standard & Poor's Indexnek az idén a leggyengébb napja volt, tehát olyan kevés forgalom, mint pénteken már rég nem volt. eddigi geopolitikai kockázatokat teljesen kiárasztak, és megvan az elvárás, hogy a kamatot csökkenni fognak. Mitől félnek az alapkezelők a legjobban? Na ja, hát ugye, mivel az az elvárás, hogy a kamatok kennek, ezért attól félnek a legjobban, ami ezt meg tudja akadályozni, az inflációtól. Ezért ma, persze, hogy figyelni fogjuk, hogy az inflációs számok milyenek, de a piacban az az érzés, hogy akkor is, hogyha ez ma erősebb lenne megint, tehát emelkedne az infláció valamennyivel, akkor sem változna nagyba meg az a mentális hozzáállás a piachoz, hogy kamatcsökkentések jönni fognak valamilyen formába. És emellett zajlik, ezen a héten ez most dominálja, Ronan Keating tweetje és az újra felébresztett meme részvények szárnyalása 2021, ilyen visszhangzik vissza. Az érdekes az, hogy más paraméterekkel 2021-ben a kamatszint nulla volt, a likviditás a Covid lockdown után megérkezett a piacokba, likviditással volt elöntve a piac. Most is azt lehet mondani, hogy nem nagyon restriktív a pénzügyi politika, a likviditás ugyanúgy megvan. A kamatok magasabbak, de még egyszer ez visszacsatlakozik, hogy a piac arra számít, hogy inkább a kamatot csökkenni fognak. És hát ja, a nonsense részvény kategóriák szárnyalnak. GameStop a tegnap a tőzsde nyitása előtt már 119%-kal emelkedett csak egy nap. És ez miért emelkedik ennyire? Na ja, ezek ugye a nonsense részvények, azok tipikusan puskaport jelentenek azoknak a hedge fundoknak, akik shortolásokkal dolgoznak. Tehát ők megnézik a vállalatokat, és amelyik vállalatnak nem egészséges az üzleti modell, nem jövőképes, és az a csőd előtt áll, az, vagy ha jönnek a számok, hogy már problémásak, azokat shortolják. Mert arra számítanak, és a shortolás ugye egyszerűen működik a modellből, valakitől kölcsön kérik ezeket a részvényeket, vannak olyanok, akiknél ezt meg tudják vásárolni, eladják a piacon, mert arra számítanak, hogy olcsóbban tudják visszavásárolni, vagy akár csődbe is megy a cég, és akkor ez volt a legjobb deal. Na most, hogyha bármilyen, és egyet hozzá kell mondani, ezek a hedge fundok, akik shortolnak részvényeket a piacon, ezek nem ilyen agybeteg spekulánsok, hanem a legtöbbet, akit én eddig megismertem, ők nagyon szárazon, nagyon tisztán, egy picit olyanok, mint az IT nerdök, ők nem is beszélgetnek emberekkel, nincsenek kinn a világban, hanem beássák magukat mérlegekkel, ablak nélküli szobákba, lehet, hogy néha nem is kacagnak, vagy ha akkor a pincébe mennek kacagni, de a tények alapján döntenek. És hát persze, hogy az ilyen tények statisztikáira egy ilyen emocionális nonsense sztorit, amit most látunk, nehéz bekalkulálni, ez nem pozicionálható. Na most, hogyha shortolták, és lehetett ezt látni, hogy ezekre a nonsense kategóriákra megvannak a short pozíciók, és mozdul bármilyen okokból az árfolyam felfele, akkor az attól függ, hogy mennyire agresszívan finanszírozta egy shortoló ezt a pozíciót, azonnal kell reagáljon, mert a másik oldalon szalad ellene a hitel, amiből ezt finanszírozta, és féket kell húzzon. De mivel féket kell húzzon, ez azt jelenti, hogy meg kell vegye a részvényt, amit ugye eladott, ezért hajtja felfele az árfolyamot még jobban. Ezzel, hogy az árfolyam emelkedik felfele, jönnek a következő shortolók határai, akik újra fedezetbe kell menjenek, ezért kell vásároljanak, ezzel még hajtják felfele az árfolyamokat, és ezért van ez a radikális árfolyam robbanások, az úgynevezett short squeeze, amikor azok, akik shortoltak, meg kell vegyék, és szaladnak az árfolyamok után, robbannak ezük között az árfolyam. Egy másik ilyen kategória, ilyen roncs kategória, amivel a piac játszik, az BlackBerry megint megjelent, tehát mindig, amikor ilyen haldokló piacok vannak, akkor megjelennek ilyen kategóriák is, a BlackBerry is ilyen haldokló, tegnap 25%-kal ugrott felfele, SunPower, ő is annak ellenére, hogy Joe Biden ugye a tegnap a 100%-os adót sok kategóriára rátette, többek között a szolárenergia témára is, minden, ami Kínából jön. SunPower 150%-kal ugrott a tegnap, és a csúcson ugye a tegnap volt AMC, erről is 2021-ben sokat beszélgettünk, és AMC, az érdekes, hogy ilyen haldokló kategóriában is újra és újra AMC-nek a menedzsmentje tőkeemeléssel likviditást gyűjt be. Mit jelent a tőkeemelés? Hát hitelt vesz fel a vállalat, és cserébe részvényeket ad el, tehát az eddigi részvényeket hígítja, mert több részvényt bocsájt ki. Na most egy pár nappal ezelőtt AMC 3,45 dollár szinten végezte el ezt az utolsó tőkeemelést. A menedzsment egy kicsit mérgelődhet, mert csak napokkal később Ron Rinkiti megszólalása után a tegnap az AMC részvény 12 dollár fölé robbant, azért, hogy majd a nap végére újra visszacsökkenjen olyan 6 dollárra. Tehát a menedzsment, ha várt volna egy pár napot, de még egyszer ezt nem lehet kalkulálni, akkor nem 3 dollárért adhatott volna ki részvényeket, hanem sokkal drágábban. És azért azt is lehet látni, hogy 12-nél valaki vett, mert ha nem lennét volna létre az ár. Merem állítani, hogy ez olyan volt, aki túl későn ébredt fel, az agy megeszi, nem, a kapzsiság megeszi az agyat, és ezért akkor hamar-hamar szalad a piac után. Tehát 12-nél valaki vásárolt, de valaki el is adott. És tehát ez a nonsense kategória, ami itt most megint elindult szárnyalt. Hogy ez meddig fog tartani, meg fogjuk látni, de ezen a héten ez teljesen tisztán ezt lehet mondani, hogy Ronin Keating, hát ugye ő nem is így hívják, hanem ez csak a YouTube neve, de az érdekes, hogy csak remélni lehet, hogy mielőtt ő a Twitter megszólalt, azelőtt ő valamilyen formában pozícionálta magát, hogy ezzel legalább ő saját magának jót tegyen, ha már megvan ez a hatása a piacokra, de az őrületnek tehát megint megvan egy neve. A jövő héten megint a varázs szó fog a színpadra kerülni, a mesterséges intelligencia, erről a tegnap is ugye beszéltem, hogy egy kicsit a háttérbe szorult pillanatnyilag, nem lehet annyira hallani a negyedéves jelentéseknél, hogy mindenütt MI, egy kicsit csendesebb, de a jövő héten, mivel jönni Nvidia a számokkal, ezért abból tudunk kiindulni, hogy akkor megint több lesz jelen, és megjelenik egy következő lapátot eladó iparág, ez konkrétan az elektromos áramhálózatokat működtető vállalatok. Ugye ahhoz, hogy az egész mesterséges intelligencia téma, a technológia fejlődés, a social media, az internet, hogy ezek a témák mind működjenek, ehhez egy szükséges, hát kell, működjön az elektromos áramellátás. Az egyik az ugye az internethálózatok, de a másik emellett, hogy működjön az elektromos áramellátás. Hogyha nincsen áram, hát akkor az egész technológiai sztori nagyon nagy problémákban van, és eddig az egész internet boom témájából főleg azok profitáltak, akik ezeket a szolgáltatásokat rátették a social médiára, az internet témára, a mesterséges intelligencia, a cloud megoldásokra, a felhő technológiákra, de az áram ellátók még nem. És az első vállalat tegnap bejelentette, hogy minden esetre ő az üzleti modellét olyan irányba fogja változtatni, hogy ott fog kiépíteni intenzívebben hálózatokat, ahol ezeket az áram hálózatokat használók neki fix, akár 10 évre vásárvételi szerződéseket írnak alá, tehát akik azt mondják, hogy oké, mivel látjuk, hogy hát megy ez az egész technológiai innováció tovább, a mesterséges intelligencia fejlődése tovább, ezért mi aláírunk 10 évre egy vételi szerződést, tehát akkor is meg fogjuk venni az áramot, vagy kifizetjük annak az árát, hogyha nem lenne erre szükség, de ennek a valószínűsége pillanatnyilag úgy tűnik, hogy alacsony, de így az elektromos áram ellátó, a hálózat ellátó, a hálózatokat biztosító, A következő lapát és gumicsizma gyártó, aki csatlakozik az arany őrületbe, a mesterséges intelligencia körül, ugye akkor az aranynál is nem csak azok nyertek, akik aranyat valójába találtak, hanem főleg azok nyertek, akik a kötelet, a vödröt, a lapátot, a gumicsizmát, a környezeti témákat biztosították a szektornak. Ja, ezek a témák, amik pillanatilag foglalkoztatnak, a mai nap azon nem lesz megint unalmas, gondolom. Ma az amerikai piac előtt jönnek az inflációszámok, ezt figyelni fogjuk. Ma délután lesz Budapesten a diványbeszélgetés, ez is biztos érdekes lesz, ebben az aktuális környezetben, millióban nagyon jó kérdések érkeztek, és hónap reggel újra találkozunk a következő PFS Kávézac podcast alkalmából. Thank you.